kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO főtitkára szerint a szövetséges országok legfontosabb feladata jelenleg annak biztosítása, hogy Ukrajna az erőpozíciójából kezdhessen béketárgyalásokat, amikor erre elérkezettnek látja az időt. Mark Rutte a Financial Times című londoni üzleti napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott, a kijevi kormánynak nyújtott katonai támogatás növelése a majdani potenciális béketárgyalások előtt fontosabb, mint az arról szóló vita, hogy mikor ajánlják fel Ukrajnának a NATO tagságot. Ha a szervezet külügyminiszterei úgy döntöttek, késlekednek Ukrajna csatlakozásának előmozdításával. Teszik ezt annak ellenére, hogy Ukrajna sürgeti a gyors előrelépést, különösen Donald Trump januári beiktatása előtt. A dél-koreai elnök váratlanul hadi állapotot hirdetett ki az országban, amire 1980 óta nem volt példa. Jun Suk-jol élő televíziós beszédében belpolitikai ellenfeleire összpontosított, és az Észak-Koreával barátságos államellenes erők felszámolását ígérte. A lépés sokkolta az országot és a nemzetközi közösséget, valamint azonnali gazdasági hatásokat váltott ki, írta a Reuters hírügynökség. Betiltják a parlament és a politikai pártok tevékenységét, a média és a kiadók pedig katonai ellenőrzés alá kerülnek. A döntést még a miniszterelnök saját pártja is bírálta. A migrációpárti Brüsszel ellenzékének nevezte a kormányoldalt Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök a Fidesz elnökség üléséről számolt be, hangsúlyozva, Brüsszel hazugságkampányt indított, azt állítva, hogy ők nem kötelezik Magyarországot az illegális migránsok befogadására. A kormányfő jelezte, eddig 2 milliárd eurót költöttünk határvédelemre, ezért kitüntetést érdemelnénk, nem pedig büntetést. Eddig is így volt, ezután is így lesz, hiába jelölnek ki helytartót, küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni, jelentette ki a kormányfő, miközben a videóban Magyar Péterről, a Tisza párt vezetőjéről mutattak képeket. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre, mondta a nemzetgazdasági miniszter. A cél a hazai vállalkozások méretének megduplázása és a magyar gazdaság gerincét jelentő KKV-szektor további erősítése, ismertette Nagy Márton, hozzátéve, hogy növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot. A kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatja a kamarát, amellyel a lebonyolításról szerződést köt. Tavaly és az idei év első felében összesen 255 beruházáshoz nyújtott támogatást az állam, 1869 milliárd forint pedig több mint 6000 milliárdnyi beruházást generál, mintegy 25 ezer új munkahelyet hozva létre, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter kiemelte, az időszakban hazánkba bejelentett nagy beruházások volumenének 62%-a Kínából érkezett, a második helyen Dél-Korea áll, amelyet Németország követ. Az Európába irányuló kínai beruházások 44%-a egyedül Magyarországra irányult. A tárcavezető arról is beszélt, Magyarország 4 ponton érintett az orosz Gazprom bank elleni amerikai szankciók ügyében, de ezek közül 3-ra már meg is van a megoldást jelentő jogi konstrukció, és így továbbra is biztosított hazánk energiaellátása. A magyar közlönyben megjelent a kamatstop meghosszabbításáról szóló jogszabály. Palósz André ismertetése szerint ez 291 ezer szerződés esetében nyújt védelmet a családok számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy a kamatstop jövő június 30-áig lesz érvényben. Az online csalások száma megugrott, nem csak itthon, hanem világszerte is, hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter az M1 állami televízióban. Az ilyen bűncselekmények elleni fellépés legfontosabb eleme a gyorsaság, ezért augusztustól új eljárást vezettek be, fejtette ki Tuzson Bence, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően 500 millió forintot tudtak megállítani. A tárcavezető annak kapcsán beszélt, hogy elmondása szerint hatékonyságot növelő megállapodás született a bíróságokról, ebben a legfontosabbnak a 3 lépcsőben megvalósuló béremelést nevezte. Lemondott elnöki tisztségéről az Országos Bírói Tanács elnöke, Szabó Péter azt mondta, nem volt lehetőségük beleszólni a kormánnyal létrejött megállapodásba, és ha nem engedtek volna, nem lett volna fizetésemelés. Az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottsága nem támogatta azt az ellenzéki törvénymódosító javaslatot, amely munkaszüneti nappán nyilvánította volna december 24-ét. Többen gazdasági érveket hoztak a javaslat ellen, amelyet egyébként már hetedszerre nyújtottak be. Visszavonta a MOL befektetési ajánlású BAA3 szintű hosszú távú besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő indoklásában hangsúlyozta, saját üzleti megfontolásai alapján szüntette meg a magyar olaj- és gázipari vállalatcsoport osztályzatát, nem fűzött hozzá ennél részletesebb indoklást. Végül az időjárásról: felhős, borult lesz az ég a folytatásban is, helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben húszelingózás is lehet, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat. Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon Vastag Tamás és a Debrecen Big Band, Karácsony János a legendás LGT zenekargitárosa, az egri érseki fiúkórus és még sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának, az Angyal a földi pokolban és a Híd közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont.
Megjelent az új ember december 1-jei száma. A tartalomból: béke a barbárok között. Uzsajné Pécsi Rita nevelés kutató jegyzete. A szerzetesi oktatás értékei és mai kihívásai. Tuesz Petrus díjat kapott Erdő Péter bíboros. Erőforrásunk Krisztus, befektetésünk az ember. A szociális munkások katolikus képzéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
A az Egri Főegyház megye Magyarország kormányától a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében kapott támogatást, melynek köszönhetően a Főegyház megyében a felújítások mellett új óvodák is épülnek. November 26-án Mezőkövesden adták át a Boldog Gizella katolikus óvodát. A megjelenteket Nyeste István iskolaigazgató köszöntötte.
100 év alatt Mezőkövesden és a térségünkben lehetősége nyílik minden családnak arra, hogy katolikus intézményben taníthassa, nevelhesse gyermekét. 100 év, hiszen 1926-ban az akkori településvezetés nagyon bölcs döntés alapján elhatározták, hogy építenek egy katolikus iskolát. Ez lett a Zárda iskola, amire meghívták az isteni megváltó nővérek rendjét, kongregációját, és ők tanítottak. Nyilván az államosítás következtében 1950-ben megszűnt a katolikus oktatás, de 91-ben elsőként a Egri Főegyházmegye átvette a mi intézményünket, a Szent István Katolikus Általános Iskolát. 2012-ben már középiskolánk is lett Mezőkövesden, a Széchenyi Katolikus Technikum és Gimnázium, és most pedig Boldog Gizella Katolikus Óvoda. Ez egy, úgy gondolom, egy teljes 100 év, de egy teljes időszak, hogy most már tényleg, aki erre nyitott, az tudja vállalni, hogy katolikus intézménybe hozza gyermekét.
Demeterné Monostori Tamara óvodavezető irányításával szeptemberben nyitotta meg kapuit az intézmény, melybe jelenleg két csoportban 40 kisgyermek jár.
Eljött ez a nap, amelyet nagyon sokan vártunk. Hosszú, izgalmakkal és várakozással teli időszak után idén szeptember 2-án nyílt meg Mezőkövesd első katolikus óvodájának ajtaja. Amikor óvónéni társaimmal ide beléptünk júliusban, még egy hatalmas, világos, festékillatú, de meglehetősen üres tér fogadott bennünket. Nagy fejtörést okozott, hogy hogyan tudnánk ezt az üres teret, ezt a modern, szép és üres épületet barátságosabbá, meghittebbé és gyermekközelibbé tenni. Hiszen ez az intézmény nem csak egy épület, hanem egy álom megvalósulása, amelynek létrejöttéért, ahogy igazgató úr is mondta, sokan és sokféleképpen tettek. Marika néni, aki fáradtságot nem ismerve rendszerezte az eszközöket, a dokumentumokat, hogy az óvónéniknek ezzel már ne legyen gondja. Igazgató úr, aki örömmel barkácsolt, ha ideje engedte. Györgyike néni, aki szakmai tudásával támogatott bennünket. Pista bácsi, aki segítőivel önzetlenül a legszebb udvart varázsolta ide nekünk. Hálásan köszönjük nekik. Idővel az álom megvalósításában a szülők is igazi segítőtársaink lettek, hiszen közös célunk, hogy minden idejáró kisgyermek szeretetteljes, nyugodt környezetben fejlődhessen. Amikor kora tavasszal realizálódott a szeptemberi óvodanyitás, és szóba került, hogy jönnék ebbe az óvodába dolgozni, rengeteg kisebb és nagyobb kérdés vetődött fel bennem. A sok-sok feltett kérdés után igazgató úr így szólt. Álljunk meg egy pillanatra. A legfontosabb kérdés, hogy akar-e katolikus óvodában dolgozni, mert a többit a Jóisten megoldja. Szavai a mai napig elkísérnek bennünket, mert a mindennapok során mindig akad olyan probléma, gond, amelynek megoldásában a mi mennyei atyánknak nagy szerep jut. És ezen a ponton szeretném megköszönni a szülőknek, hogy minden bizonytalanság ellenére legféltettebb kincseiket ránk bízták. Gyermekeiket ebbe az óvodába iratták. Hiszünk abban, hogy az itt eltöltött idő nem csak tanulással, közvetlen tapasztalat és élményszerzéssel, hanem szeretetteljes és biztonságos környezettel gazdagítja gyermekeik életét. Ebben a nevelési évben a legfőbb célunk, hogy az óvoda, mint új intézmény szokás és szabályrendszerét minél gördülékenyebben megalapozzuk, és az iskolával folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő kapcsolatot alakítsunk ki a jövőbeni átmenet megkönnyítése érdekében. Minden dolgozó nevében ígérem, hogy azon leszünk, ez az óvoda ne csak sikeresen funkcionáljon, hanem igazi második otthonává váljon minden gyermek számára. Bízom benne, hogy lelkiismeretes pedagógiai munkánkkal ebben a szép épületben boldog óvodáskort tudunk biztosítani a kisgyermekek számára. Kívánom, hogy az intézmény minden dolgozója és kisgyermeke érezze úgy, hogy jó itt dolgozni, jó itt óvodásnak lenni. Mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, Isten áldását, a gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igazi segítőtársakat, velünk együtt elért és megélt sikereket, optimizmust kívánok. Gondolataimat Erdélyi Ilona soraival zárom. Bárhová még el ne feledd, a jó Isten mindig veled. Nem kell félned a sötétben, sem a bajban, sem veszélyben. Éjjel-nappal vigyázz reád, ő szerető égi atyád. Soha, soha el ne feledd, a jó Isten mindig veled.
Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az egyházak nevelésben betöltött szerepéről beszélt.
Elmúlt évtized, hogyha szabad így mondani, aranykor családok támogatása tekintetében, hiszen 30 olyan támogatási forma van, amely Európa más országaiban nem létezik. És ezen belül kiemelt és fontos szerepet játszik bölcsödék óvodák építése. És ezen belül is, hála Istennek, nagyszerű részt és szerepet vállaltak egyházaink. Egyházaink szerte az országban katolikus, református és evangélikus egyházak 200 óvodát építenek, vagy újítanak föl. És ebben értetően legnagyobb mértékben a katolikus egyház vállal szerepet, összességében 120 óvoda építésével, újításával. Azt is értem egyébként, hogy a katolikus egyházon belül meg legnagyobb szerepet az egri főegyház megye vállalta. Ez egyszerűen azért van, és ezt köszönöm itt is, most is, meg sokadszor a érsök atyának és munkatársainak, mert bátrak, mert olyan helyre is oda mernek menni, egyházi iskolát nyitni, utána pedig, vagy előtte egyházi óvodát nyitni, ahol addig nem volt ennek hagyománya. Sok-sok kicsi faluban, vagy sok-sok kis településen is, vagy olyan városokban, kisvárosokban is, ahol a múltban erre senki nem emlékezett, nem úgy, mint most, ahogy hallottuk igazgató úrtól, Mezőkövesden. Köszönöm szépen, érsek atya, ezt a hatalmas nagy vállalást, és óriási nagy dolog, amit tesznek, hiszen bárhova megyünk egyházi óvoda átadására, sugárzik az, amiért tesszük mindezt. A támogatást is, és azt, hogy egyházi óvodák nyíljanak, egyszerűen az a lelkiség. És ez a legmeghatározóbb ezekben az évtizedekben, és köszönöm szépen mindannyiuknak, kicsi gyermekeknek is, akik most imádkoztak, énekeltek. Mindamellett meg kimondottam, hogy köszönjem meg itt két fogalmazok így nagyszerű embernek, Tálai Bandi barátomnak és polgármester úrnak, hiszen az elmúlt évtizedekben oly sok mindenben tudtunk együtt dolgozni és együtt tenni a közösségért, egyházi közösségekért is, hogy azt nem is fogom felsorolni, mert meg sem lehetne állni, hogy mennyi mindent sikerült megvalósítani. Ennek az óvodának is ők részesei a támogatási rendszeren belül. De az a nagy kérdés, és itt teljesen egyetértek intézményvezető asszonnyal, hogy amikor belépett az intézménybe, hogy fogja ezt vezetni? Hogy fog ebből az egyházi lelkiség fakadni? Legnagyobb kérdés és a legnehezebb. Mi a támogatást kormány részéről, város részéről, egyház részéről megadtuk. Hogy milyen lesz, az önökön múlik. Ráadásul azért is nagyon nehéz a helyzet, ha szabad így fogalmaznom, mert a Szentírás lapozza az ember, és az Úr Jézusnak az életét nézi, akkor nagyon kevés olyan példát és mintát kapunk, hogy hogyan is nevelték őt például a szülei. Egy bizonyos van, hogy óvták, féltették, de van még egy másik eset is, amikor 12 évesen ott maradt a templomba, szülei később vették észre, majd a szülei visszamentek, Szűzanya és Szent József, és elmondták, vagyis hát Szűzanya mondta, hogy drága fiam, ha nem is így fogalmazott, aggódtunk érted. Atyád és anyád aggódott érted. Többet nem tudunk róluk, hogy nevelték. A felnőtt koráról igen. És én mindig csodálkozom azon, hogy a szeretett tanítványra, akire rábízta Úr Jézus az édesanyját, Jánosra, hogy hogy nem írta meg a gyerekkorát. Hogy nem írt többet róla. Nagyon röviden írtak, hogy az egyiptomi menekülésről, születésről és ez utóbbi történetről. És ez azért kérdés számomra, hogy szerintem sokunk számára, mert a neveléshez, hogy hogy kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy kicsi korban is a katolikus nevelést, a keresztény nevelést átadjuk a gyermekeinknek, erre ilyen értelemben nincsen példa és minta. Pedig mindenki azt mondja, pedagógusok azt mondják, hogy kicsi korban dől el, pár éves korban dől el a gyermeknek a felnőtt személyisége. És éppen ezért hatalmas nagy a feladatuk és felelősségük, és én ezt szeretném megköszönni ezúton is óvodapedagógusoknak, Dadus néniknek és mindenkinek, akik gyermekekkel foglalkoznak, és hozzáteszem persze a szülőknek is, hogy tulajdonképp keresztény igazi elsődleges minta nélkül, mert aztán később lett, mégiscsak jó úton járnak, és jó úton teszik mindazt, amire oly nagy szükség van. Ehhez szeretnék egyrészt gratulálni, és a Katyának még egyszer megköszönni, és munkatársainak azt a nagyszerű együttműködést, amely óvodák építésében is megnyilvánult, és köszönöm szépen képviselő barátomnak, polgármester úrnak pedig mindazt, amellyel szolgálják ezt a térséget, így Mezőkövesd városát is.
Tálai András miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője a település jövőjét az intézmények fejlesztésében látja.
Mindig örömmel tölt el, amikor a városban, Mezőkövesden, vagy az egész Dél-Borsodban azt ünnepeljük, hogy létrehoztunk, létrejött valamilyen érték, valamilyen fejlesztés. Különösen nagy öröm, mikor egy oktatási intézményt tudunk létrehozni az itt élő emberek számára. És ugye ma ezt ünnepeljük. Azt ünnepeljük, hogy a Szent István Katolikus Általános Iskolának lesz egy tagovodája, illetve már van is, a Boldog Gizella Katolikus Tagovoda. Azt gondolom, ez egy üzenet. Az óvoda létrehozása mindig üzenet. Üzenet a jövőnek. Üzenet annak, hogy itt akarunk élni, itt akarjuk, hogy gyermekeink itt váljanak felnőtté, és azt szeretnénk, hogy a felnőtt gyermekek is itt éljenek majd Magyarországon, és ha lehet Mezőkövesden, vagy valahol a térségben. De engedjék meg, tisztelt ünneplők, hogy én is kiemeljem azt, hogy Mezőkövesden a egyházi oktatásnak nagyon jelentős módja van, ahogy igazgató úrtól elhangzott, közel 100 éve alapították a szomszédos általános iskolát, bár a kommunista hatalom ezt megszüntette 1948-ban, de a gondviselésnek köszönhetően, amikor a politikai helyzet ezt létrehozta, a sors úgy akarta, akkor 1991-ben, ahogy elhangzott, az egri érsekség területén elsőként Mezőkövesden indult újra egyházi oktatás. Az, hogy 2012-ben a szakképzőiskola is egyházi iskolává vált, és most pedig azt ünnepelhetjük, hogy egy óvoda is létrejött, megvalósult. Ennek bizony nagyon komoly történelmi előzménye van. Engedjék meg, hogy elmondjam, felolvassam, hogy mikor 100 évvel ezelőtt úgy döntöttek az itt élők, hogy katolikus iskolát létesítenek, akkor azt milyen szellemben tették. Az volt a cél, hogy éptestű, katolikus lelkületű, értelmes, öntudatos magyar embert neveljen, aki a katolikus magyar nemzeti művelődés szellemének megfelelő általános és gyakorlati műveltség elemeit elsajátítja, életében értékesíteni tudja. A tanulókat úgy kellett nevelni, vezetni, hogy az életben semmilyen körülmények között ne veszítsék el hitüket, önbizalmukat, hanem bízzanak önmagukban. És nincs ez másképpen most sem. Nincs ez másképpen ebben az új intézményben sem. Én is szeretném megköszönni érsek úrnak a nagy-nagy segítségét és támogatását. Örülök annak, hogy az egyházi oktatás tovább erősödik városunkban, hiszen Mezőkövesd katolikus város, Mezőkövesden az emberek bíznak az egyházi oktatásban, Mezőkövesden az emberek szeretik az egyházi oktatási intézményeket. Én bízom benne, hogy a itt nevelődő gyermekek és az őket nevelő pedagógusok egészséggel, örömmel, barátsággal, magyar hittel szolgálják egymást, és nevelődnek egymással.
Dr. Fekete Zoltán polgármester reményét fejezte ki, hogy a matyóság megmarad a Kárpát-medencében.
Igazgató úrral együtt elmondhatjuk, hogy mi Mezőkövesden a Zárdába jártunk, általános iskolába, hogy ez volt a egyes iskola, majd Petőfi Sándor általános iskola, és 91-ben, hál' Istennek akkor a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy dolgozhattunk azon, hogy az iskola az egyházmegye fenntartásába kerüljön. Nem voltam ez ilyen egyszerű, most egy-két mondatban ezt elintézzük, de akkor ez egy kemény dolog volt, de mit ad Isten, sikerült. És hogyha így belegondolok, általános iskola 91-ben, majd ötlettől eredően a szakmunkás iskola is az egyházmegye fenntartásába került, ami azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek egyik legjobb döntése volt, és ezt nem azért mondom, mert ennek is részese voltam, hanem azért mondom, mert a odajáró gyermekeken és az odajáró gyermekek szülein és családjain ez látszik, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. És most itt az óvoda, azon gondolkodtam, hogy ha Egerbe esetleg nincs hely főiskolának, egyetemnek, szívesen egy kampuszt Mezőkövesden még meg tudunk építeni és meg tudunk teremteni, és akkor tényleg meg lesz minden, ami az egyházi oktatáshoz kell. De az egyházi oktatás mellett van egy nagyon fontos, és azt gondolom, hogy nem elhanyagolható tény is. 2001-től ebben a városban, akkor, mikor a világ egyébként nem jó irányba megy és nem jó irányba halad, ebben a városban felépült egy új katolikus templom, felépült egy új református templom, és felépült egy új görögkatolikus templom. Azt gondolom, ez mindennél jobban bizonyítja, hogy az itt élő emberek hisznek a jelenbe, és hisznek a jövőbe. És hogy ez miért is így van, most néhány számadatot hagy mondjak, Mezőkövesden ez a 6. óvoda, illetve ott kezdem, hogy van 2 bölcsödénk, egyik bölcsödét azt nem régen adtuk át, tehát ez is azt bizonyítja, hogy tényleg hiszünk a jövőben. Van 2 bölcsödénk, önkormányzati óvodánk, van egy alapítványi óvoda, és itt van az új katolikus óvoda. Összesen 562 gyermek jár Mezőkövesden óvodában. És hogy ez a szám mit jelent? 0 és 3 éves korosztályú gyermek Mezőkövesden 607 van, 4 és 6 éves korosztályú gyerek 482. Tehát van helye az óvodának, van helye az óvodának beteljesíteni a küldetését, és hogy bízunk a jövőbe, az azt is bizonyítja, hogy azt is megnézettem, hogy 54 kismama vár most gyermekáldásra, tehát biztosított a jövő is, és bízom benne, és mit is kívánhatnék egyébként, bízom abban, hogy a meglévő, jelenleg ezzel az óvodával együtt is, a meglévő óvodai férőhelyek legyenek kevesek. Tehát legyen olyan gondunk, hogy több a gyermek, mint az óvodai férőhely. Azt gondolom, hogy akkor elmondhatjuk, hogy jó úton haladunk, és biztosak vagyunk benne, hogy a matyóság itt a Kárpát-medencébe megmarad. Ehhez viszont mindannyiunk munkája kell, és hát elsősorban a Jóisten segítsége és kegyelme. Én meggyőződésem, hogy az itt élő embereknek ez megadatott. Jó emberek élnek Mezőkövesden, és azért tudunk ilyen nagyszerű dolgokat teremteni. Adjon az Isten mindenkinek jó egészséget, kitartást, és legyen kevés az óvodai férőhely Mezőkövesden.
Az új óvodát dr. Ternyák Csaba egriesek áldotta meg.
Nagy köszönettel tartozom mindenek előtt az Úristennek. Az Úristennek azért, hogy lehetőséget adott arra, hogy ezekben az években ilyen sok intézményt katolikus egyház mondhat magáinak, a fenntartásba vehettünk, hogy új óvodákat építhetünk. Mindez nem valósulhatott volna meg akkor, hogyha 2010-ben nincs egy olyan országgyűlési döntés, amelyik lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy plusz anyagi terhek nélkül átadják az intézményüket az egyházaknak. Én nagyon köszönöm, hogy akkor nagyon sok településen nyitottságot tapasztaltam, de azért azt is el kell mondani, hogy mindaz a lelkesedés, ami bennünk volt az elmúlt években, meg most is van, katolikus nevelés és oktatás ügyében, nem valósulhatott volna meg. Ugye nem lehet ötödik lépésnél kezdeni egy futóbajnokságot, az első lépést kell megtenni. És az első lépést Seregi érsek úr tette meg itt az Egyházmegyében, ennek az iskolának az alapításával, a Szent István Katolikus Iskola megalapításával, és a következő lépések, hát azok már könnyebbek voltak, mert volt egy bátorító első lépés. Én azt kívánom mindenkinek, aki olyan helyzetben van, hogy valaha, hogy megtehet egy első lépést, akkor legyen bátorsága megtenni az első lépést. Kedves gyerekek, legyen bátorságotok és erőtök mindig ahhoz, hogy sportoljatok, hogy lépéseket tegyetek meg, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a szüleitekre, mert ti vagytok a szemük fénye, és miattatok, értetek, sok mindent megtesznek, amit egyébként nem tennének meg. Ha ti szeretitek az Istent, ha ti imádkoztok, megtanultok szépen keresztet vetni, megtanultok imádkozni, akkor esetleg, ha azt találjátok otthon, hogy hát a szüleitek azok hát hívő emberek, de nem mindig gyakorlóak, nem mindig imádkoznak, hát ti magatok is rávezethetitek a szüleiteket arra, hogy találjanak vissza őseik hitéhez. Mert hiszen mégiscsak egy ilyen településen, ahol az Isten van a középpontban, mert itt vannak katolikusok, itt vannak reformátusok, itt vannak görögkatolikusok, mindenki hívő ember, és szeretjük egymást, ezért az Isten legyen életünknek a középpontjában. Én ezt kívánom a óvoda minden vezetőjének, igazgatóurnak, óvodavezetőasszonynak, óvónéniknek, dadusoknak, és a szülőknek, meg mindenkinek az egész intézménynek.
Fogd a két kezem,
Kedves hallgatóink, műsorunkban a mezőkövesdi Boldog Gizella katolikus óvoda átadó ünnepségét idéztük fel. Az összeállítást Pap Ildikó készítette.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Kígyódar Vitéz és Tatár Vitéz című mese második részét.
Kígyódar Vitéz és Tatár Vitéz. Ott lógott ez a darvitéz vén lovának a két oldalán, s a ló, ahogy megérezte a gazdája testét, egyszeribe indult hazafelé. Ment, mendegélt a ló, s hazafelé mentében a kígyók országába ért. Hát éppen azzal a kicsi kígyóval találkozik, akinek az életét az ő gazdája megszabadította volt. Elejébe siklik a kicsi kígyó, s kérdi. Hogyan bizony, hová mégy te ló, gazda nélkül?
Nem megyek én gazda nélkül, mondta a ló. Itt viszem a testét az átalvetőben. Izzé porrá vagdalták szegénynek a testét.
Ó, te szegény ló, te, látom, hogy sajnálod a gazdádat, mondta a kicsi kígyó. Ki volt, s mi volt a te gazdád?
Kígyó darvitéz volt az ő neve. Király kisasszony volt a felesége, akár hiszed, akár nem.
Na bizony, ha kígyó darvitéz volt a neve, annak az én apám keresztelte, a kígyó ország királya. Gyere velem az apám udvarába.
Mentek tüstént a kígyó király udvarába. Az átalvetőt felvitték a palotába, ott a darvitéz testét a szoba földjére kiöntötték. Akkor a kicsi kígyó királyfi megfovintotta a sípját, s hát egyszerre csak megtelik a szoba mindenféle kígyókkal. Kérdezték a királyfit, mi a parancs és rendelet?
Azt parancsolom, s rendelem, hogy hordjátok ide, ami jó forrasztó fű van.
Még ki sem mondta jóformán, eltűntek a kígyók, s a másik szempillantásban már egy bogja füvet hordottak össze. Megkenegették a mindenféle csuda erejű füveknek a levével darvitéz minden csontját, bontját, s halljatok csodát, egy szempillantásra összerakták, forrasztották darvitéz testét. Egy ropogós porcika nem sok, annyi sem hibázott a testéből. A kicsi királyfi pedig leheletet fújt belé, s darvitéz egyszerre csak eszénkedni kezdett. Aztán szólt egyet-kettőt, lépett is egyet-kettőt, azám a harmadik lépésnél még össze is verte a bokáját. Még különblegény vált belőle, mint annak előtte volt. Eleget marasztotta a kicsi kígyó királyfi, hogy most már el se menjen, maradjon itt köztük. De darvitéz megköszönte a jóságát, azt mondta, nem lesz addig nyugodalma, míg a kardját s az ingét vissza nem szerzi.
Jól van, mondta a kígyó királyfi, hát csak menj, darvitéz, jár is szerencsével, hanem adok neked egy kicsi üveget. Ebben az üvegben csuda víz van. Mikor a király kapujába érsz, akivel először találkozol, azzal mosasd meg magadat ebből a vízből. Te majd paripává változol, de előre hagyd meg annak az embernek, hogy 7 véka aranyon alul el ne adjon.
Megköszönte darvitéz az ajándékot, elbúcsúzott a királyfitól, felült a lovára, s szép lassan elindult a király városába. Megérkezik a király kapujához, s éppen akkor jő ki az udvarból egy öreg ember. Mondja neki.
Hallja Ekent, bátyám uram! Mosson meg engem ennek az üvegnek a vizével, de jól vigyázzon rám, ha paripa találna lenni belőlem, akárki kérjen, el ne adjon neki 7 véka aranyon alól.
Dehogy adom,
mondta az öregember.
Csak ide azzal az üveggel.
Szépen megmosdatta darvitézt, s lám, abban a szempillantásban olyan aranyszőrű paripa vált belőle, hogy még a vaknak is káprázott a szeme a szertelen ragyogástól. De hogy szavamat össze ne keverjem, mikor darvitéznek híre nyoma veszett, az öreg király szörnyet halt nagy bánatában, mert úgy szerette, mintha édes fia lett volna. A leánya pedig fogta magát, s férjhez ment tatárvitézhez. Tatárvitéz lett a király, a leány meg a királyné.
Na hírül viszik Tatár vitéznek, hogy egy öreg ember a kapu előtt olyan aranyszőrű paripát árul, amilyen még nem volt, amióta a világ világ. Bezzeg kétszer sem kellett azt hírelni Tatár vitéznek, már is futott ki a kapu elejébe. Kérdi az öreget. Hogy ez a ló, öreg? 7 véka arany. Jól van, mondja Tatár vitéz. Csak menjen, a hoppester kiméretik ennek a 7 véka aranyat. Azzal megfogta a kantár szíját, hogy vezesse a paripát. Hely, uram, mondja az öreg ember, én csak a lovat adtam el, a kantárt nem. Hát ennek mi az ára? Az még drágább. 9 véka arany az ára. Jól van, ördög adta, mondta Tatár vitéz. Méressen kikend 16 véka aranyat, csak enyém legyen kantárostul ez a ló. Bevezeti a lovat az udvarba, s kiáltja a feleségét nagy örömmel. Gyere ki, feleség, nézd meg, milyen szép lovat vettem! Kiszalad a királyné, nézi a lovat, s ím a színében egyszerre csak megváltozik. Olyan fehér lett az arca, mint a kikeleti hóvirág. Úgy kell lenni, hogy valamiből, miből s miből nem, talán a paripa szeméből, megsajdította, hogy az nem lehet más, mint darvitéz. No, mondta a királyné, én nekem nem tetszik ez a paripa. Meglátod, hogy még bajt hoz a fejünkre? Ugyan bizony, mi bajt hozhatna, nevetett a tárvitéz. De ettől a pillanattól fogvást nem volt nyugodalma, összehívatta a bölcs embereket, hogy adjanak tanácsot, mit csináljon a paripával. A bölcs emberek azt tanácsolták, hogy kár volna olyan rettentő drága lovat elpusztítani. Ez alatt a paripa kint állott az udvar közepén, s egyszerre csak melléje sompolyodik egy nevendék leányka, s kezdi simogatni a szőrét. Megszólal a paripa, s mondja a leánykának. Látom, hogy te jó szívvel vagy hozzám. Arra kérlek, hogy ha megütted Tatár vitéz, védj fel a véremből egy cseppet a földdel együtt, s temesd el a királyné ablaka alá. Ne félj, mondta a leányka, nem feledkezem meg rólad, akármi sors érjen. Hiába beszélt Tatár vitéz a feleségének, hogy ne nyugtalankodjék, éjjel-nappal sírt az asszony. S mit volt mit tenni Tatár vitéznek? A drága szép paripát megüttette. A leányka pedig, mikor a paripát nyúzták, odament, s fölvett egy csepp vért földestől, s eltemette a királyné ablaka alá. Hát halljátok, mi történt? Másnap reggelre olyan gyönyörű almafa nőtt a királyné ablaka elé, hogy csodájára járt az egész város. Ezüst volt a levele, aranya virága, gyémánt az almája. Örült Tatár vitéz is, hogy nem lelte helyét nagy örömében. De a felesége, ahogy meglátta az almafát, csak megváltozik a színében, fehérebb lett az arca a kikeleti hóvirágnál. Kérdi Tatár vitéz. Mi bajod, feleség? Látom, a színedben is megváltoztál. Bizony megváltoztam, mondja a királyné. Mert az az almafa bajt hoz a fejünkre. Azt mondom, vágast ki. Már most mit csináljon, Tatár vitéz? Sajnálta a fát, s nem tudta elgondolni, hogy miért fél a felesége. Összehívatta ismét a bölcs embereket, adjanak tanácsot. De a bölcs emberek azt tanácsolták, hogy ne vágassa ki. Nem minden nap nő olyan almafa, amelyiknek ezüst legyen a levele, aranya virága, gyémánt az almája. Míg a bölcs emberek tanácskoztak, az a nevendék leányka ott játszadozott az almafa árnyékában, s hát megszólal az almafa. Te kis leány, arra kérlek, hogyha Tatár vitéz kivágatna engem, egy darab forgácsot, dobj abba a tóba, ahol Tatár vitéz szokott fürdeni. A leányka megígéri ezt is. Na, vége szakad a tanácskozásnak, s mondja Tatár vitéz a feleségének, hogy mit tanácsoltak a bölcs emberek. Hely, sírt a királyné, hogy csak úgy szakadt a könnye. Azt mondta, hogy a holnapot sem éri meg, ha azt a fát tüstént ki nem vágatják. De már inkább a fát vágatom ki, mondta Tatár vitéz, s egy óra sem telt belé, kivágták a szép almafát. A leányka pedig oda sompolygott, felkapott egy szikraforgácsot, futott vele a tóhoz, s beledobta. Másnap Tatár vitéz megy fürödni a tóba. S hát egy gyönyörű aranyréce úszkált a tó közepén. S halljatok csodát, ennek a récének nem is volt szárnya, mégis olyan szépen úszott, hogy csupa csuda. Gondolja magában Tatár vitéz. Megfogja elevenen ezt a récét, elviszi a feleségének, bizonyosan megörül majd neki. Hirtelen levetkezik, beleszökik a tóba, s utána a récének. De a réce kisiklik a keze közül, s egy szempillantásra kiröppent a tópartjára, ott a fején keresztül bucskázott, s egyszerűen emberré változott. Az ám emberré. Darvitéz volt az, senki más. Fölkapja a kardot, föl az inget, mindjárt a nyakába is veti, a kardot meg a földbe szúrja. Hely, megijedt tatárvitéz szörnyűségesen, hogy csak úgy rázta a hideg. Tudom, mondta, hogy megölhetsz most, darvitéz. Hát őj meg, csak teljesítsd az utolsó kérésemet. Én is belétettem a testedet az átalvetőbe. Tedd be te is az enyémet, s akaszd fel az átalvetőt a legszebb paripámra. Azt hitte tatárvitéz, hogy ő is olyan szerencsés lesz, mint darvitéz, de még szerencsésebb, mert az ő paripája hamarabb visszahozza, mint darvitéz a gebéje. Jól van, mondta darvitéz. Teljesítem utolsó kívánságodat. Azzal fölemelte a kardját, s miszlikbe vágatta tatárvitézt. Aztán összeszedte minden csontját, bontját, belérakadta egy átalvetőbe, feltette tatárvitéz legjobb paripájára, aztán aló Isten hírével. Bezzeg elszaladt a paripa, s még ma is szalad, ha meg nem állott a világ végén. Fölment most kígyó darvitéz egyenest a királynéhoz. Haj, de még csak most változott meg színében a királyné. Reszketett, mint a nyárfa levél, megfogyott a szava. Aztán csak elterült a szoba földjén, s fel sem is kelt többet. Szörnyet halt a nagy ijegységtől. Kígyó darvitéz elfoglalta az egész országot, s esztendőre kettőre feleségül vette azt a nevendék leánykát, aki mindig jó szívvel volt hozzá. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma este a Kígyó darvitéz és Tatárvitéz című mese második részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről. Az elmúlt alkalommal a vegyes házasság és a vallás különbségről próbáltunk gondolkodni. Érdemes egy gondolattal erre visszatérni. Az egyház kompendiuma, katekizmusának kompendiuma a 345-ös pontban azt kérdezi, mire van szükség, ha az egyik jegyes nem katolikus. A válasza pedig, hogy a vegyes házasság katolikus és nem katolikus megkeresztelt fél között megengedett legyen, az egyházi tekintély engedélyére van szükség, erről beszéltünk a katekizmus alapján, amely engedélyt a főpásztor adja meg a plébánosnak, az eskető papnak. A valláskülönbség esetén katolikus és kereszteletlen fél között az érvényes házassághoz fölmentéshez van szükség. Mindkét esetben lényeges, hogy a felek ne zárják ki a házasság céljainak és lényeges sajátságainak elfogadását, vagyis, hogy a nem katolikus más keresztény felekezethez tartozó, vagy pedig nem megkeresztelt fél szintén a házasságnak a céljaival egyetértsen. Fölbonthatatlan gyermekekre irányul, és a hűség fogalma tartozik ide leginkább. A katolikus félnek ezen felül vállalnia kell, hogy megőrzi hitét, hiszen hite a legnagyobb érték. És azt is vállalnia kell, hogy megkeresztelteti gyermekét, és katolikus hitben neveli. Ezt az ígéretet a nem katolikus félnek is ismernie kell. Lelkipásztori tapasztalatom, hogy amikor jegyesekkel beszélgetünk, és elmondom ezt a kitételt, általában nem szokott probléma lenni, vagy legalábbis nem adnak neki teret, hangsúlyt. De később, amikor valóban megszületik a gyermek, ebből igazán probléma szokott lenni. Ezért fontos, hogy a katolikus fél kifejezett ígéretet tegyen. És akkor térjünk vissza a katekizmushoz, aki a vegyes házasságokról a következőket írja az 1636-os pontban. Az ökumenikus párbeszédnek köszönhetően számos vidéken az érintett keresztény közösségek meg tudták szervezni a vegyes házasságok közös lelkipásztori gondozását. Ennek feladata támogatni a házastársakat, hogy sajátos állapotukban a hit világosságában éljenek. E lelkipásztori gondozás segítse a feleket a feszültségek feloldásában, melyek az egymás és az egyházi közösségek iránti kötelességek között fölléphetnek. Támogatni kell annak kibontakozását, ami a házastársak hitében közös, és tiszteletet az iránt, ami szétválasztja őket. Nagyon nehéz lelkipásztori probléma ez, hiszen a házasságkötés után sajnos csak kevés új házasban igény az, hogy lelkipásztori gondozásban részesüljön, pedig mennyi baj tudnának megelőzni, ha megfogadnák a katekizmusnak ezt a pontját, elfogadni a másik hitét, tiszteletben tartani, ami közös, azt értékelni. Szóval úgy gondolom, volna mit tenni a fiataloknak, a házasoknak, a házasságkötés után is, és nem csak akkor keresni a lelkipásztort, amikor már baj van, vagy esetleg már jönnek a gyerekek, és megint csak keresztelőre van szükség, és semmi másra. A valláskülönbség esetére egy más pontot, másféle meghatározást hoz a katekizmus az 1637-es pontban. Ezt írja. A valláskülönbség esetén a katolikus félre különleges feladat hárul, és idézi az első korintusi levél 7. fejezetének 14. versét, mert a hitetlen férj megszentelődik az asszonyban, és a hitetlen asszony megszentelődik a testvérben. Így folytatja, a keresztény házas fél és az egyház számára nagy öröm, ha ez a megszentelődés elvezet a másik fél szabad keresztény hitre téréséhez. Fontos hangsúlyozni, hogy szabad, nem kényszer. Az őszinte házastársi szeretet, folytatja a katekizmus, a családi erények alázatos és türelmes gyakorlása, és a kitartó imádság a nem keresztény felet is előkészíthetik a megtérés kegyelmének elfogadására. Vagyis élő hitet feltételez a katekizmus. Élő hitet, amely az imádságban szentelődik meg, és a másik iránti odaadásban, elsősorban a házastárs, de a többi ember iránt is. A hiteles keresztény példa mindig vonzó lehet a nem keresztények számára. De megjegyzem, a nem hiteles, a hamis keresztény élet pontosan ugyanígy taszító a nem keresztények számára. A következő pontban a házasság szentségének hatásairól beszél a katekizmus. Az 1638-as pontban erről ír a katolikus egyház törvénykönyve alapján. Érvényes házasságból a házastársak közötti természeténél fogva örökös és kizárólagos kötelék származik, ezen fölül a házasságban a felek az állapotukhoz járó feladathoz és méltósághoz külön szentségben kapnak erőt, és mintegy felszenteltetnek. Ez az 1134-es kánonja az egyházi törvénykönyvnek. Vagyis beszél a kódex is és a katekizmus is arról, hogyha érvényesen megkötöttek egy házasságot, az örök és kizárólagos egy férfi és egy nő között van. Azon kívül a keresztény házasság, pontosabban a házasság szentségében a felek isteni segítséget, kegyelmet kapnak a házas élethez, a házasságban megélt élethez. Fontos és lényeges dolog, mert a házasság szentsége nem egy külsőséges, szép szertartás. Isteni segítség, ugyanúgy, mint a többi szentség. A következő pontban a házassági kötelékről beszél a katekizmus. A beleegyezés, mely által a házastársak ajándékozzák és elfogadják egymást, maga Isten pecsételi meg, hivatkozik a katekizmus Márk evangéliumának 10. fejezetének 9. versére. E szövetségből, Isten rendeléséből szilárd intézmény keletkezik a társadalom színe előtt is. A II. Vatikáni zsinat, Gaudium et Spes, 48. pontja ez. A házastársak közötti szövetség beépül az Isten és az emberek közötti szövetségbe. Az igazi házastársi szerelem fölvétetik az isteni szeretetbe, újra a Gaudium et Spes az előbb idézett pontjában szól erről. Vagyis a házastársi szeretet mint egy letérképezi az Isten iránti szeretetet, de fordítva is Isten az ő szeretetét a házasság szentségén keresztül is oda ajándékozza az emberiségnek. Az 1640-es pontban a katekizmus így szól: a házasság kötelékét tehát maga Isten köti össze, így a megkeresztelt felek között megkötött és bevégzett házasság soha fel nem bontható. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.